kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 12 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját, és egyben hosszú idő után visszatérő vendégemet itt a stúdióban, ugyanis a december 11-i választások után egy pici ideig pihenés volt egy tapasztalt politikus életében, majd aztán ismét felpesdültek az események, interparlamentáris unió ülés Budapesten, majd március 6-án megjelent a hivatalos közlönyben az a információ is, miszerint Borbé Lászlót Szoringrind Jánu kormányfő kinevezte tanácsadó testületének államtanácsosi rangú tagjává. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Borbé Lászlót, és engedje meg, hogy immárom személyesen is gratuláljak. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen!
Fejlesztésről, fenntartható fejlesztésről a kormány berkeibe való pici bepillantásról lesz szó a mai műsorban, és egy kicsit előre is tekintünk, ugyebár tegnap a nemzeti ünnep eseményeiről tájékoztattuk önöket itt a naprakész műsorban, de sajnos a márciusi hónap nem csak az ünnepekről szól, hanem szomorú eseménysorozat is fűződik március 19-e és 20-ához. Erről is beszélünk, hogy a Fekete Márciust miképpen szándékozik feleleveníteni, illetve hát visszaemlékezni a Borbé László által elnökölt dr. Bernádi György közművelődési alapítvány. Erről lesz szó tehát dióhéjban itt a mai naprakész műsorban. Ha kérdéseik, hozzászólásaik vannak, kérném, tegyek meg azokat civilizált hangnemben természetesen. A 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es telefonszámokon, SMS-eket a 0740-274-165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt Borbé László, megtörtént a december 11-i választás, utána nem sokat hallhattunk önről, majd íme megjelent egy információ, miszerint február végén Budapesten ön részt vett az Interparlamentáris Unió Magyarországgyűlés által szervezett nemzetközi szemináriumon, amelyen 24 közép-kelet-európai, balkáni és volt szovjetunióbeli ország parlamenti képviselői vettek részt, és központi témája a fenntartható fejlődési célok gyakorlatba ültetése, a parlamentek szerepe ebben a témakörben. Nos, mielőtt az államtanácsosi tevékenységéről szót ejtenénk, milyen tapasztalatokat szerzett, mert hogy fel is szólalt ezen a fontos nemzetközi szemináriumon?
Igen, hát végül egy kicsit visszamegyek az időbe, hiszen ha a fenntartható fejlődésről beszélünk, és nagyon sok időbe telene, hogy nagyon elmélyednénk ebben a nagyon komplex témakörben, de azért annyit elmondanék, hogy 2010-től, miután egy évig egy ENSZ szakbizottságnak, tehát a fenntartható fejlődés szakbizottságának az elnöke voltam, nem csak, hogy belekóstoltam ebbe a témakörbe, hanem utána elég behatóan foglalkoztam ezzel, a doktori disszertációmnak is egy része erről szólt, és most a Bábesbolyai Kolozsvári Egyetemen van egy magyar tannyelvű csoportom minden évben, ahol regionális fejlesztés és fenntartható fejlődést tanítok. Tehát van ennek egy bizonyos történelme, ugyanakkor tudatosan próbáltam építeni azt az intézményrendszert, amely nélkül meggyőződésem, hogy ez a nagyon komplex és nagyon bonyolult koncepció, amely végül meggyőződésem, hogy befolyásolja a következő nagyon sok évben az emberiségnek a jövőjét, hogyha ezt nem veszik komolyan a politikusok, főleg intézmények, akkor sajnos a következő generációk tényleg rákérdezhetnek, hogy miért nem tettünk ennek érdekében. Na most, ami mérföldkő volt ezen a téren, az a 2015-ös New York-i ENSZ közgyűlésen elfogadott nyilatkozat, ahol 17 nagyobb célkitűzés, 169 kisebb célt fogalmazott meg az ENSZ, de ott már körvonalazódott, hogy ezt lehet felmutatni, akár egészségügy, szociális téren, környezetvédelem, az államnak a működése terén, tehát lehet úgy irányítani a gazdaságot, az egészségügyet, a környezetvédelmet, hogy ne csak bizonyos 4 éves programok, hanem más alapvető fenntartható fejlődés támogató kritériumok alapján állítsák össze a költségvetést. Ezután Bukarest szervezett 3, a bukaresti parlament 3 ilyen szerű regionális szemináriumot, mint amiről beszéltünk az előbb, ez a budapesti átvette a tavalyi Bukarestben, áprilisban megtartott szemináriumnak a stafétabotját, és meg kell mondanom, hogy, és büszkeséggel mondom ezt, hogy Románia egy regionális központtá vált, és egy elismert regionális központtá vált. Ezt azért mondom, mert az Interparlamentáris Unió szintjén például van egy ilyen kis könyvecske, amelyet ki kell töltsenek a parlamentek, hogy mit tesznek a fenntartható fejlődés érdekében. És nagyon konkrét, kb. 25 kérdés van, amelynek a regionális úgynevezett központja Románia lett, és pont ezért. Azon kívül az Interparlamentáris Unió szintjén látták, hogy mégis értek valamit ehhez, mert a tavaly is volt több olyan felkérés, ahol részt vettem különböző rendezvényeken, és itt például Budapesten már, mint az Interparlamentáris Unió szakértője vettem részt. Na, ennek következtében, amit tapasztalatként hát az utóbbi években felgyűlt, és amit szerettem volna kamatoztatni, jött az a felkérés, és ezzel én jöttem ezzel a javaslattal, különben apropó, hogy kormányok jönnek, mennek, ugye. Ez nem kormányfüggő szerintem, tehát bármelyik kormány remélem, hogy fogja alkalmazni és továbbvinni ezt. Én a tavaly nyáron már beszéltem erről a Csolos kormánnyal, sőt, személyesen a miniszterelnökkel, hiszen a tavaly a parlament, a román parlament elfogadott egy olyan nyilatkozatot, amelyben tételesen benne van, hogy egy ilyen interszektoriális bizottságot létre kéne hozni a miniszterelnök hivatala mellett. Így van több országban, ezt New Yorkban is ajánlották a tavalyi magas szintű fórumon. Tehát én már beszéltem akkor, úgy látszik nem volt fogadókészség, már közeledtek a választások. Én ezt újból felvetettem a miniszterelnöknek. Nyilvánvaló erről tudott az RMDSZ, erről az én akciómról, de ez, még egyszer mondom, egy személyes jellegű, hogy mondjam, terv volt, és elfogadta a miniszterelnök az ajánlatomat, sőt, miután kinevezett március 6-án, meg kell mondanom, hogy nagyon nem vagyunk hozzászokva, hogy Romániában operatívan is működhetnek az intézmények, de ami nekem az első tapasztalatom volt, bocsánat, a főtitkárság szintjén, az, hogy nagyon hamar sikerült beindítani ezt az irodát, és már valószínűleg hónap-hónap után elindítjuk az útjára azt a kormány határozat tervezetet, amely ennek az interszektoriális bizottságnak a létrehozását megcélozza, ami azt jelenti, hogy itt, ha nincs, aki összefogja azokat a kb. 250 statisztikai mutatót lefordítsa a minisztériumoknak, hogy mit jelentene ez különböző projektekbe, és utána számon kérje, akkor nagyon nehezen tudjuk ezt a stratégiát megvalósítani. Ebben erre vállalkoztam, ez nem érinti különben az RMDSZ és a Szociáldemokrata és Liberális Párt közötti koalíciót, nem vonultunk kormányra, úgyhogy egyesek megpróbálták itt ezt felmutatni, nincs szó erről, de én azt hiszem, hogy mi magyarok Romániában, mint mások is, jogunk van, hogyha van főleg elképzelésünk, akár kormányzati szinten ilyen funkcióban lenni. Ez nem azt jelenti, hogy visszatértem a politikába, hanem ezen a külön nagyon komplex és, hogy mondjam, szakértői területen, szakmai területen próbálok felmutatni valamit, remélem még lesz alkalmunk találkozni, hogy mondjam el, igen, megérte, hogy elindultunk ezen az úton.
Tehát akkor ennek folytatása az, ami bekövetkezett március elején, miszerint Szöringrindján őt önt államtanácsosi rangú tanácsadó testületi tagjává nevezte ki ebben a munkakörben. Fenntartható fejlesztés.
Ebben, tehát ez világosan le van.
Na most azt tudjuk, és erről már szót ejtettünk többek között ebben a műsorban is, hogy még aktív politikusként, akkor, amikor külügyi szakbizottsági elnök volt, emellett már jó néhány éve foglalkozik a fenntartható fejlődés kérdésével, több nemzetközi konferencián tapasztalatcserét vett részt, és az ön idejében alakult meg a parlamentben, tudomásom szerint, a fenntartható fejlődési albizottság, amely érdekes mondás, ez nekem nagyon szimpatikus információ, hogy a politikusok mellett nem kormányzati szervezetek, akadémikusok, egyetemi képviselőből álló konzultatív bizottság, amely összekapcsolja a politikumot a civil társadalom különböző rétegeivel. Kikkel sikerült szóba állni, mint civil társadalom, és mennyire sikerült összehangolni annak idején, mint politikus ezt a tevékenységet, illetve hogyan tudja ezt a továbbiakban is még gyümölcsözőbbé tenni.
Ez egy óriási kihívás számomra, mert, mint mondottam, ezt megpróbáltam elképzelni, persze kollégákkal együtt felépíteni. Ezt a civil szerveződést, ezt a konzultatív testületet a tavaly valamikor szeptember végén alakítottuk meg. Volt egy első találkozó, van egy lista, aláírták, hogy hajlandóak részt venni ebben a testületben, ez nyilvánvaló, ez akkor érdemes foglalkozni vele, hogyha működik majd, hiszen itt hiába mindenféle bizottságokat létrehozunk, hogyha nem működnek. Úgyhogy én remélem nem jövő héten, de két hét múlva már felkértem Bíró Rozáliát, aki most a külügyi bizottság elnök, és hál' Istennek ügyesen ezeket a kérdésköröket is tovább viszi, összehívja majd az albizottságot, és ezt a 24 testületből álló konzultatív testületet, és apropó, hogy kikből áll, tényleg az akadémia részéről, ezek mind olyanok, akik fenntartható fejlődéssel is foglalkoznak. Akadémia részéről, egyetemek részéről voltak ott, és azok a civil szerveződések, amelyek különböző, vagy kisebb, vagy nagyobb projektekbe már bizonyítottak. Miről beszélek? Például van egy nagyon fontos és rangos alapítvány, amely az oktatás terén több olyan háttéranyagja van, amire például apropó, hogy nem ültünk ölbetett kézzel a tavaly, már van egy hivatalos protokollumszerű egyesség a mi kezdeményezésünk volt szintén, a környezetvédelmi és az oktatásügyi minisztérium között két miniszter aláírásával, ezt most persze megint újra kezdtük tárgyalni, amely arról szól, hogy már ezeket a koncepciókat valahogy, ha nem is az óvodától, de az iskolába el kéne mondani a gyerekeknek, hogy miről is szól. És akkor Isten őriz, nem olyan nagy anyagról van szó, mert rögtön betelefonálnak 25-ön és tiltakoznak, nem új tananyagról van szó, hanem a meglévő különböző órákon és tananyagon belül ilyen különböző kis könyvecskéket már léteznek és ki tudunk adni, és erre egyesség van, csak remélem, hogy jövőtől beindul, hogy minden hónapban egy fél órát a tananyagon belül szánjanak a fenntartható fejlődésre, amely végül kapcsolatban van az illető tananyaggal. Más alapítványok pedig különböző ilyen helyi vagy regionális projektekben részt vettek, ahol akár környezetvédelem, akár olyan téren, ahol kapcsolódik a fenntartható fejlődéshez. Ezt két hét múlva aktivizáljuk, és utána persze együtt, hiszen most már, ha meglesz ez az interszektoriális bizottság, együtt tudjuk egyrészt a kormányzati részt, másrészt pedig parlament részéről is megerősíteni ezt a folyamatot, hiszen Románia különben bevállalta nagyon bátran, hogy 2018-ban az ENSZ magas szintű, minden július 20-án van egy ilyen magas szintű miniszteri találkozó fenntartható fejlődés kérdéskörében, felajánlotta Románia, hogy 2018-ban bemutatja, hogy mit tett ennek érdekében. Úgyhogy ketyeg az óra, remélem, hogy ez a most létrejövő intézmény is hozzásegít ahhoz, hogy legyen mit felmutasson.
Mindenképpen így az ön által bemutatott tervek alapján, legalábbis számomra úgy tűnik, hogy ezt kimondottan szakmai területű, igen, tehát munka, de Romániában semmi sincs politikai kapcsolat nélkül. Tehát mennyiben függ össze esetleg az ön tevékenysége, az ön további terveinek megvalósítása attól, hogy éppenséggel milyen viszonyban van, teszem fel, az RMDSZ a szociáldemokratákkal, és mennyiben függ az ön tevékenysége a politikai parlamenti együttműködési egyezménynek a további sorsától?
Hát az most egyáltalán nem baj, hogy van egy ilyen protokollum, természetes, hiszen ez azt jelenti, hogy mondjuk úgy tekintenek, mint mégis a protokollum alapján partnerként néznek ránk, és ez jó dolog. Aztán bebizonyosodik, gondolom, őszik, hogy ez fog működni, vagy nem. De amit nagyon fontosnak tartok, és ezt már tapasztaltam az utóbbi néhány hetekben is, mikor elkezdtem hívogatni minisztereket, olyan tisztségviselőket, akikkel le kell üljek, meg kell beszélni, főleg a környezetvédelmi miniszter, de miniszterelnök helyettes is, pont ma beszéltem vele, és leülünk. Hát egész más azért, hogy mégis én jövök ezzel a 26 év háttérre, tudják, hogy ki vagyok, és remélem, hogy meggyőzöm őket, hogy jó ez, amit csinálunk. Például hétfőn, csak nyissak egy zárójelet, találkozok Charles Hercegnek a külön megbízottjával, aki éveken át itt volt Romániában, volt különben, és ők hozták létre érdekes módon ezelőtt 4 évvel, a miniszterelnöki hivatalon belül volt 2-3 ember, aki fenntartható fejlődéssel foglalkozott, mikor rákérdeztem, akkor nem tudtak túl sokat mondani, hogy ennek mi volt a következménye konkrétan, de most hétfőn, lássuk, én is találkoztam már ezzel az úriemberrel, és ő már közölte a környezetvédelmi miniszterrel, hogy nagyon örvend Charles Herceg, hogy végre, hátha lesz egy olyan intézményesített elképzelés Romániában a fenntartható fejlődésről, amely szerintem Charles Herceg többet tett a fenntartható fejlődésért, mint sokszor a román intézmények vagy kormányok, mert tényleg ő elkötelezett híve ennek és a környezetvédelemnek, úgyhogy ez egy jó dolog, és hát ő gyakran jön Romániába, most is fog jönni nem sokára, tehát én remélem, hogy együtt azért többet fogunk tudni tenni, és ha ő elviszi a hírünket, hogy itt vannak olyan emberek, akik foglalkoznak és intézmények a fenntartható fejlődéssel, akkor ez szerintem mindenkinek jó lesz.
Na már most azt mondja, hogy jót tesz az ország érdekében, illetve tehát a politikai egyezmény, amelyet az RMDSZ parlamenti támogatás gyanánt a kormányzó két politikai tömörülés képviselőivel, a szociáldemokratákkal és a liberális demokraták szövetségének képviselőivel megkötött, viszont nem mindenki véli ezt úgy, és a sajtóban is többször megjelent, hogy hát akár Vörös Pestisnek is lehet nevezni ezt a és az egyik hallgató, még pedig Zoltán kérdi, állítja azt, hogy hát ez Csumár Orsinek nevezett penális együttműködés megfelelő idézőjelekbe téve a kifejezések. Úgy látszik, hogy nem mindenki bírálja el pont ja, ilyen
szerintem pozitívan. Minősíti a hozzászólót az, amit mondott, nem is kommentálom. Tehát itt én nagyon úgy érdekes ez, amit egyesek itt időnként nyilvánvaló megpróbálnak felmutatni. Egyrészt nem megyünk bele a részletekbe, hogyha kezdjük elemezni, hogy ideológiailag itt hogy néz ki Romániában, vagy más országokban is a baloldal és a jobb oldal. tehát hogy mennyire például baloldali politikát folytat egyik vagy másik párt. Ami érdekes, például egy ilyen kommentár, én nem akarok senni vagy szidni. Elmondtam a kollégáknak a parlamentben is, beszélgettem a napokban két-három szociáldemokrata kollégával, és elmondtam, hogy azért amire ők vállalkoztak most, az egy nagyon komplikált dolog, tudnélik, ezek a fizetésemelések, ugye, mert azért voltak fizetésemelések már, nem? Tehát emelték a fizetést, emelték a fizetést bizonyos területeken, művészetek terén is, bizonyos területeken, és most jön ez a törvény, amely azért csak emel valamennyit a fizetéseken. Van ugye az a 102 adó és illeték, amit eltöröltek, ami végül az állampolgárnak jó, nem jó bizonyos önkormányzatoknak, mert nem jön be már a pénz nekik. Ezek lehet mondani azt, hogy populisták, és majd kiderül most ebből a költségvetésből, már pedzegetik, hogy nyáron esetleg módosítani kell a költségvetésen. Tehát én mondtam a kollégáknak, hogy azért vigyázzatok, fiúk, nem lehet egy év alatt szerintem annyit megcsinálni, amennyit egy kormány általában 4-5 évre vállal. De most így csak azt mondani egyelőre ebben a pillanatban, hogy ez ilyen vagy olyan, vagy vörös, vagy más színű, ezeket nem szeretem, mert ezek abszolút nem olyan minősítések, amelyek háta mögött van valamilyen elemzés. Kéne elemezni, hogy mi a jó, mi a rossz, miért nincsenek megelégedve a kormány intézkedéseivel, azért az a vicc kategóriájába tartozik, de nem tudom, rossz vicc, a jó vicc, hogy a kormány február elején úgy döntött, hogy az egyetemisták ingyen utazhatnak, gondolom, ez is egy jó döntés, nem az egyetemistáknak, hogyha ingyen utazhat a vonaton. Erre ingyen utaztak Kolozsvárról Bukarestbe az egyetemisták, hogy tüntessenek a kormány ellen. Tehát vannak ilyen helyzetek, nyilvánvaló, én nem védek senkit, a kormány sok hibát követett el, tehát főleg, és nem megyünk bele ebbe, ezek a sürgősségi kormányrendeletek, de én azt hiszem, hogy egyrészt, amit én vállaltam, az tényleg egy szakmai kérdés. És akkor, amikor elismerik azt, hogy nem csak rólam van szó, Korodi Attila, azok, akik például ezt a stratégiát kidolgozták, és többen közülünk felmutatunk valamit, amit elismernek a román társadalom, elismer külföld, hiszen azért hívnak meg mindenhova, akkor az azt jelenti, hogy az RMDS, az RMDS politikusai, azok, akik ott vannak, tesznek valamit, akár a fenntartható fejlődésért. És én ezenben a témakörben bárkivel hajlandó vagyok, akár vitatkozni, akár érveket felhozni, de én erre vállalkoztam.
Zsolt nevű hallgatónk szintén SMS-ben írja a következőket. Eredményeket kellenének, mert azokkal gyengén állunk, több a válveregetés, mint a tett. Most nem egészen tudom pontosan, hogy ezt mire érti Zsolt a válveregetésre, mert azt hiszem, hogy nem volt összebonulás.
Jó, nem válveregetésről van szó. Én azt hiszem, hogy így van, több eredményre lenne szükség, látjuk, mi van itt vásáron, látjuk máshol, főleg a kisebbségi jogok szintjén. Erről is lehetne beszélgetni sokat. Én úgy gondolom, hogy nincs arról szó, hogy itt lakkozzuk azt a tevékenységet, amelyet 26 éve teszünk a politika terén. Lehet tárgyalni, konkrétabban kéne esetleg megmondani, miről van szó.
Mindjárt kérdezek konkrétumot is, mert az a kérdés is feltevődött, de most hallgatót köszönhetünk. Jó estét kívánok, üdvözlők, adásban van, haló.
Jó estét kívánok, János vagyok.
Kérném szépen, hogy röviden, János, ha lehet.
Igyekszek. Tisztelt Bordér úr, ön itt elég hosszan beszélt arról a fenntartható fejlődésről, de konkrétumot, hogy mit ért az alatt, ön semmit nem mondott. Említette Charles Herceget is. Igen, Charles Hercegnek a meglátása az, hogy itt lehetne fenntartható fejlődést tenni, mert nyugaton már nagyon nehéz azt, hogy, mert amit nem akarnak önök elmondani, hogy a fenntartható fejlődés egyfajta visszalépést jelentene a kabzsi, pazarló életmóddal, ami nyugaton folyik. Tehát ezt végrehajtani, ez egy nagyon nehéz, mert a fenntartható fejlődés és a profitorientált ipar, ez a kettő nem összeegyenlíthető. Ez egyelőre úgy lehet mondani, hogy egy halott dolog. nagyon jó lenne, hogyha lehetne, hogy is hívják, valamit végrehajtani ebből, de ez nem lehet. Egyelőre. Mert nagy ellenállásba fog ütközni az igényekről, sokan és nagyon sokan nem akarnak lemondani.
A másik kérdés, jó?
A másik dolog pedig van, tisztelt Borbér úr, szeretném ön megkérdezni, hogy a leköszönt politikusainknak, hogy is lehet, hogy mondjam, hogy ne sértsem meg önt, hogy ne ítéljen meg engemet, mert már ön megítélt engemet, hogy azt mondta, hogy hát túl agresszív vagyok. Nem vagyok én agresszív, csak hát nehéz nekem.
Mondja nyugodtan, János.
Nem mondom én, mert megharapom a nyelvemet, mielőtt mondanék valamit. Ön pedig le, hogy engemet bélyegez, az egy másik dolog.
De mikor bélyegeztem?
Visszamenőleg adásba, önnel, mikor beszéltem. Az a kérdésem, hogy önök, az öregek, úgymond akik a 90-től itt vannak, nem akartak félrelépni rendre, és egyből léptek félre, mikor érezték, hogy na most már eddig is ne tovább. Ezeket a fiatalokat bedobták a mélybe, abban Maros megyébe, ahol tudott dolog, hogy nagyon nehézek a dolgok. Más megyékbe ez a generációváltás nem történt ilyen drasztikusan, mint Maros megyébe. Nem hallottam egyikükről, önöktől se a katolikus liceummal kapcsolatban bár egy valami észrevételt, hogy mondjanak a rádióba, vagy az újságba, hanem hagyják, hogy ezek a fiatalok váltsák is.
Köszönöm
a másik
szépen.
Még egy dolgot szeretnék, hogy is
hívják. De most már nagyon röviden kérném, tehát
nagyon röviden. Mi hasznunk lesz nekünk a Maros megyei magyarságnak abban, hogy ön Grindelni úrnak, ahogy is hívják, tanácsadója lesz. Tehát még volt egy ilyen eset, és abból sem sok hasznunk volt. Köszönöm szépen.
Kérném szépen akkor.
Nem, de nincs semmi baj ezzel, hogyha vitatkozunk. Például az első része a kommentárjának az kimondottan hasznos nekem is nyilvánvaló, és amit mond, abban igaza van. Tehát itt a fenntartható fejlődés így van, ellent mond bizonyos olyan tendenciáknak, amely nyugaton is van, nem csak ott, hanem itt is van, hogy csak a profit orientált. Na hát, kedves János, nem tudom, hogy hol dolgozik, mire vállalkozott, mikor ön ugye elvállalt valamit, szerintem nagyon sokszor az ember nézi, hogy mibe vágja a fejszét. Én csak annyit tudok mondani erről, hogy még lesz fél év múlva, egy év múlva találkozó itt a rádiónál is, akár bejöhet hozzám a Bernádi Alapítványhoz, hogy beszéljünk erről. Nincs időnk nyilvánvaló ebben az adásban elmondani, hogy pontosan hogyan képzeltem el a fenntartható fejlődést, ez egy nagyon komplex dolog, így van, de igen, van ambícióm, hál' Istennek, és van elképzelésem arról, hogy hogyan lehetne tényleg úgy a gyakorlatba ültetni, hogy jobb legyen az például a romániai magyaroknak is, és majd remélem lesz alkalmunk elbeszélgetni, és be tudom bizonyítani, hogy azért ez egyért, és ön is elismerte, hogyha ezt gyakorlatba ültetnénk, akkor jó lenne. A másik kérdésére, hogy ez nagyon érdekes, látja, és nem kell leharapja a nyelvét, nyugodtan mondhatja, semmi gond. Tehát nagyon sokan kritizáltak az utóbbi években, lehet, hogy ön is, hogy mi miért nem hagyjuk már abba a politizálást, mert ugye ott vagyunk. Most mikor abba hagytuk, azt mondják, hát mi hagytuk abba? Hát kettő abba kellett volna, hagyja, kettő nem, na most melyik hagyta volna abba, melyik nem. Ezt egymástól, hogy mondjam, szuverén módon mindenki eldöntötte egymástól függetlenül, én már 2014-ben bejelentettem. Az nem azt jelenti, hogy én még nem érzek magamban, hál' Istennek, elég energiát, hogy valamit csináljak, és ez, mondom, ez szakmai dolog, amit sem. De apropó, és nem azt jelenti, bedobtuk a mély vízbe, így van, de ezek a fiatal politikusok, úgy, ahogy mi is 90-ben oda mentünk, más világ volt nyilvánvaló, de akkor is tudjuk, hogy ilyen bocsinálta politikusok voltunk, és mindannyian tanultunk, átadtuk nekik a stafétabotot, hetente, mikor ott vagyok Bukarestben, bemegyek a parlamentbe, és próbáljuk segíteni őket. És még egy kommentár, nem igaz. Tehát az mélységesen nem igaz, és visszautasítom azt, hogy a katolikus liceum ügyében nem hallattuk a szavunkat, jó magam is, lehet, hogy nem tudja ön, Én a katolikus státusnak, a kuratóriumának a tagja is vagyok, és például annak a bizottságnak a tagja voltam, és volt mandátumom a katolikus egyháztól, amikor bementünk nyáron, és megpróbáltuk meggyőzni az iskolának a vezetőségét, hogy azt a két osztályt adja át a katolikus iskolának, amelyhez joguk volt, és különben az előző vezetőség az iskolának beleegyezését is adta, és akik a katolikus iskola körül vannak, nagyon jól tudják, hogy éveken át azért mit tettem én, és kollégáim nyilvánvaló ezért az iskoláért. Tehát ezt visszautasítom, és ez nem igaz, amit ön állított, de nyilvánvaló joga van önnek a vélemény szabadsághoz.
Ismét hallgató van vonalba, Jelzi Nemes Attila kolléga. Üdvözöljük, hallgatjuk önt.
Igen, jó napot kívánok.
Kedves Ulati, nagyon dióhéjban kérem.
Jó estét.
El is tudom mondani.
Nagyon megkérem.
Addig, amíg ezt az országot a börtöntöltelékes politikusok vezetik, az természetesen csak oda jut, ahova jutott. És az kell elsősorban, hogy igenis, a politikusokat, azokat nem, mint itt van Drágnia, mert ellopott annyi pénzt, és kifette a dél-amerikai bankba. Hát kérem, ilyen politikusaink vannak, akkor természetesen, hogy az ország szegény, és ők pedig lopkodnak egyik a másik után, és semmi se történik, mert hogyha bebörtönzik őket, akkor nyakkendősen írják a memoáriaikat, és a többi. Hát kérem, ezt kell változtatni, és ezt kell kimosni onnan az egész bandát, mert így lehet csak mondani, mert kezdettől tudjuk azt, hogy míg az összes kommunisták visszakerültek, akkor meghaltak annyian, és akkor ők visszakerültek, és akkor tovább lopkodták az országot. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Szép estét, viszont hallásra. Hát kemény vélemény.
Nagyon nehéz véleményt mondani erről, tudnik. Ez egy vélemény volt, nem kérdés.
Szabad lesz, megengedi, tiszteletem, amiben a szőválaszoljak. Itt vitatkozhatunk azzal, hogy vörös vagy nem vörös. Megvan, december 11-én megvan a szavazati végeredmény. Ez van, ezt akarta a nép. Ezzel kell tovább menni.
Persze, így van. És azért tényleg lehet, hogy én látom rosszul, de 26 vagy 27 év után én nem hiszem, hogy az a legnagyobb baj, hogy itt valaki baloldalú vagy jobboldali. Én nem hiszem, hogy most már itt az a probléma, hogy ki a kommunista és ki nem a kommunista ebben az ország. Más. Morális, más jellegű kérdésekről lehet.
Konkrét kérdés. Zsombor nevű hallgató kérdi SMS-ben, hogy jelenállás szerint tud-e valamit tenni konkrétan a repülőtér érdekében, kérdi Zsombor.
Igen, hát ez az egyik olyan példa, hogy sajnos itt Magas megyében az utóbbi években, hogy finoman fogalmazzak, jobb menedzsment kellett volna legyen több intézménynél, de a repülőtérnél mindenképpen. Én elég jól ismerem a repülőtérnek a történetét. Próbáltuk mindig segíteni ezt a repülőteret, hogy valahogy hogy mondjam, legyen egy jól működő és sok utast befogadó repülőtér, hiszen látjuk, hogy milyen konkurencia volt és van Kolozsvár részéről. Itt az utóbbi négy évben, és én nem akarok újjal mutatni senkire, de sajnos az utóbbi négy évben egyszerűen azok, akik ott voltak és vezették, és itt sajnos szó van a megyei vezetésről is, és a repülőtér vezetőségéről, egyszerűen nem tették meg azokat a lépéseket, amelyek ahhoz vezettek volna, hogy operatívan megoldják ezt a beruházást, ami a kifutópálya kérdését illeti, és mikor a kollégám Peti András átvette, akkor egyszerűen már nem volt mit tenni, ezért kellett bezárni a repülőteret. Amit most lehet tenni, többször beszéltünk erről a megyei tanácselnökével, azokkal, akik tudnak tenni ennek érdekében, voltak, még Brüsszelig is elmentek, hogy valamilyen megoldást találjanak, hogy minél hamarabb a procedurákat végigvinni, és tudjuk, hogy Romániában sajnos, mikor közbeszerzésről van szó, másokkal akkor időnként nagyon elhúzódik ez a procedúra, hogy ezt végigvinni, hogy minél hamarabb még ebben az évben megnyissák a repülőteret, hiszen óriási potenciája van, fantasztikus dolog volt innen Vásárhelyről mindenhova, Európába ugye 2-3 óra alatt eljutni, és ezen dolgozunk mindannyian, de egyelőre Én úgy látom, hogy ez azt jelenti, hogy körülbelül valamikor ez év őszén lehet, remélem, újra megnyitni a repülőteret.
Mielőtt a fekete márciusi emlék megemlékezésről szólnánk, engedjen meg még egyetlen egy kérdést az új feladatkörével kapcsolatosan. Sebi Schneider fejlesztési miniszterasszony, miniszterelnök helyettes nemrégiben tett látogatást Maros megyében, és nagyon talpra esettnek tűnt, nagyon pozitívan viszonyult mindazon gondok felvetéséhez, amelyet maga Péter Ferenc és a megyei tanács küldöttsége vázolt a miniszterasszonynak. Hogyan látja ön, vagy hogyan lehet Sebi Schneider fejlesztési miniszterrel együtt dolgozni annak érdekében, hogy amúgy a fenntartható fejlődés is napirenden maradjon Romániában? És milyen viszonyban, tehát mennyire konstruktív a munkaviszonya Szolin Grindiano miniszterelnökkel?
Szerveseidet én ismerem, ugye még volt miniszter államtitkár, tehát egy nagyon nagy munkabírású asszony. Én úgy látom, hogy ismeri, nagyon jól ismeri a témaköröket. Röviden beszélgettünk különben ezen a héten, mert összefutottunk ott a kormány épületében, és mondtam, hogy üljünk le, egy kicsit beszéljük át ezeket a dolgokat, hiszen csak egy példát említek, van ez a PNDL-i program, ez a mindenféle 4 vagy 5 különböző ilyen víz, utak, művelődési házak program, és most ugye beadják a polgármesteri hivatalok kb. 30 milliárd lejre programokat, amely jogos, hogy beadják, de ha nincs itt is egy elképzelés, hogy hogyan indítják el, hogyan lehet lebonyolítani, akkor úgy járunk, mi 2007-ben, mikor elindított nem tudom hány kampuszt és más iskola építését, és azóta is nagyon sok helyen ott áll, mert nincs elég pénz befejezni. Tehát ezt kéne egy kicsit apropó fenntartható fejlődés értékelje az állam. Különben a repülőtérre visszatérve egyelőre nem olyan sok, de 10 millió lejt sikerült a költségvetésből félretenni ennek, de hát ezt sokkal több pénz kell a kifutópálya megerősítésére, és nyilvánvaló ott is a megyei költségvetés is megterheli. Szörny Gindiano államfővel én 2-3-szor találkoztam még a múlt évben vele, jó az együttműködés, úgy látom egy operatív ember, aki 5-10 perc alatt megértette, hogy mit szeretnék csinálni, azt mondta, hogy zöld utat kapok, már van egy kormányhatározat tervezet, remélem 2-3 héten belül átmegy a kormányülés, jóvá hagyja, és azt mondta, hogy ő megértette, mit szeretnék, ha van valami, akkor konzultáljak vele, ő is behív, de inkább arról van szó, gondolom, én úgy látom, hogy nincs olyan nagy politikai tapasztalata, tanácsra lenne szüksége, és lehet, hogy mikor tanácsokat adnak neki, esetleg nem a legjobb tanácsokat kapja időnként, és persze, hogy ott van a pártelnök, aki azért eléggé kézben tartja a döntéshozatalt.
Ezt akartam megkérdezni így most már, hogy négy szem közt maradtunk, hogy ki vezeti azt a kormányt, Szolin Grindiano vagy Livio Dragnea?
Hát azért én úgy látom egyrészt, mert ugye a kormány az arról szól, hogy hiába persze politikai döntéseket lehet hozni és kell hozni, de azért ez egy adminisztratív tevékenység. Engem meglepett, hogy milyen operatívan viszonyultak az ilyen kisebb adminisztratív dolgokhoz, hátha ott egy olyan intézménye alakul, amely még meg is sort bizonyos dolgokat.
Elnézést kérek, de hát nagyszabású kérdésekhez is úgy tűnik, hogy nagyon pozitívan viszonyulnak, mert eddig az utóbbi, hát hogy is mondjam, az utóbbi 5 évben még nem hallottam olyan kormányfőt, aki expressis verbis kijelentette, hogy a mandátum végéig, azaz 2020-ig befejeződik az Észak-Erdélyi autópálya.
Hát én remélem, aztán majd beszélünk 2020-ban vele, lássuk, amit látok még, hogy itt például a Aranyosgyérestől nyögve nyelve, de úgy látom, hogy csak dolgoznak itt Marosvásárhely mellett, Otogra felé, Marosugrán, tehát csak be kell fejezni legalább ezt a szakaszt, Aranyosdjégestől Magasvásárhelyig, azt a 9 kilométert ugye gyalúttól tovább is.
És elkezdődtek a Kolozs megyében a további munkálatok, hát nem finanszíró előtanulmányozásának az eredménye, az engedélyeztetése is, úgyhogy úgy tűnik, hogy deretjó szép lefele lassan közeledünk.
Lassan, de biztosan ahogy szokták mondani.
Kevés időnk maradt már hátra, az is köztudott információ, hogy ön egyben a dr. Bernádi György Közművelődési Alapítvány kuratóriumi elnöke is, és hogy minden évben jelentős megemlékezéseket tartanak a fekete márciusi eseményekről. Nos, ha jól tudom, 12 órás film összeállítás van az alapítvány birtokában, monográfiákat adtak ki az idén. Mivel készülnek erre? Ennek a szomorú eseménysorozatnak a megemlékezésére, mert hogy ezt minden évben megtudjuk.
Igen, hát azért nem baj, ha minden évben egyrészt beszélünk erről, mert már felnőtt egy generáció lassan, már egyetemet végzett egy generáció, akik akkor születtek, és pont azért kell beszélni róla, hogy soha ne történjen meg, ne ismétlődjön meg, és többek között azért kell beszélni róla, mert az, ami történt például a római katolikus iskolával az utóbbi időben, az én úgy mondom, hogy egyesek próbálnak provokálni, tehát egyszerűen egy adminisztratív kérdést beállítani bűnügyi kérdésként, és hónapokig vizsgálódni, behívni a szülőket, és olyan kérdéseket feltenni, amely kérdéseket feltettek nekik időnként az ügyészek, hát ez azt jelenti, hogy ez egy tudatos dolog. És pont azért össze kell jobban fogni, ilyenkor nagyobb szolidaritás van, én úgy látom a magyar közösségben, és vissza kell utasítani ezt, de meg kell találni a megoldást is. Pont azért, mert ha visszaemlékszünk 90 januárjában és februárjában, pont az egyik nagyon érzékeny téma az az iskolák ügye volt, ugye az orvosi egyetem, ahol tudjuk, hogy azóta se oldódott meg megnyugtatóan, tehát 90 óta nem oldódott meg, akkor is, hogyha sokkal több diák tanul persze magyar nyelven, de nem oldódott hát meg lényegében. A Bolyai iskola úgy, ahogy megoldódott, de ott is nem adnak építkezési engedélyt, és látjuk, hogy sajnos hogy néz ki az iskola, és nem beszélve a római katolikus iskolával, az Unigiáról, ugye az épületről, amely az iskola épületéről, amely gondolkoznak egyesek, hogy nem volt jó, hogy visszaszolgáltattuk, lásd a mikrokollégiumot. Tehát éppen ezért újból és újból el kell mondjuk, hogy vigyázzunk itt például a románok is, magyarok is arra, hogy ne dőljünk be ezeknek a szándékoknak. Újra és újra el kell mondani a most felnővő generációknak, és azért van ez a 12 órás filmünk, amely meg kell mondjam, hogy szerintem mindenkinek kéne látnia, hiszen egy izgalmas film, és bemutatja pontosan, hogy mi volt nem csak akkor, hanem azelőtt és azután, hogy hány embert ítéltek el, és csak gyakorlatilag magyar nemzetiségű vagy roma nemzetiségű személyeket, és ugye ezen túl nagyon sok dokumentum van a Bernádi Alapítvány birtokában, abból az időszakból kiadtunk kétszer is egy-egy fehér könyvet, egy másik könyvet, amely Novák Zoltán, most ugye szenátor és kollégája, a március eseményekkel kapcsolatban kiadott egy nagyon jó könyv, tehát itt mi ezzel próbálunk segíteni, ebben az évben nem lesz külön egy találkozó szeminárium a március eseményekkel kapcsolatban, de bármikor, mikor román-magyar kérdésről van szó, nemzeti kisebbségek jogairól, azért itt Magasvásárhelyen is nem véletlen ez, mindig szóba kerül 90 márciusra, hiszen egy akkora élvágás volt a magyarság életében, hogy látjuk, hogy nagyon nehezen heverjük ki, sok ezer ember elhagyta akkor magas a Vásárhelyet, persze legtöbben magyarok abban az időszakban, úgyhogy nekünk magasvásárhelyieknek ez egy mementó, egy nagyon szomorú mementó, de ugyanakkor nem beszélek Sütő Andrásról és másokról, de főleg róla, hogy gyakorlatilag akkor egy pogromkísérlet volt, tehát itt nekünk ez figyelmeztető a továbbiakban is, hogy ha nem állunk ki a jogainkért, apropó, hogy mit csinálunk, vagy nem, hogyha nem tudjuk felmutatni értékeinket, ha nincsenek olyan döntéshozatal közelében levő embereink, akik ott is hallatják szavunkat, hogy ott vagyunk, vagy nem vagyunk ott bizonyos struktúrákban, akkor nehezebb. És én úgy gondolom, hogy például akkor is, hogyha fenntartható fejlődésre fogok foglalkozni ott, de azért, ha van valami, akkor persze, hogy bemegyek a kormányfőz is, megpróbálom megmagyarázni neki, hogy bizony-bizony itt egyesek tévedtek, és ami a kormánytól függ, azt meg kell tenni annak érdekében, hogy például a katolikus iskola ügyét is intézzük, hetente megyünk a miniszterhez, vagy másokhoz, kollégáim is, és hát még nem látjuk a végét ennek a nagyon szomorú ügynek, de az összefogás az mindenképpen nagyon sokat számít.
További jó munkát kívánok önnek ehhez, és minél mielőbb beszéljünk megvalósításokról is. Köszönöm, tisztelt Barbi László.
Köszönöm szépen. A fenntartható fejlődés nagyon fontos.